Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy majdnem tele van az imaházunk az év utolsó szombatjára. Sokan megemlékeztek már itt a szombatiskolában is, és a szombatiskolát kezdően is, hogy az utolsó szombat ebben az évben. Én nem akarnék hátrafele nézni, nézzen mindenki ennek az évnek a visszafele részére, nézzünk inkább előre. Nem akarnám Pál apostolt idézni, mert tudjátok valamennyien ezt az idézetet, hogy vessük neki magunkat az előttünk álló dolgoknak, és nézzük meg, hogy hogy készüljünk az új évre, hogy végezzük a munkánkat, és hogy éljük a mi hitéletünket. Szeretnélek elvinni benneteket egy olyan történethez az új szövetségbe, amiről már nagyon sokan hallottatok. És nagyon sokat hallottatok. Vannak itt tőlem idősebb adventisták, akik már még többet hallottak róla, mint én. Én is hallottam már legalább ezerszer, úgyhogy akik idősebbek, azok még többet. Máté evangéliumának a 25. fejezetéről van szó, a 10 szűz példázatáról. De szeretném egy kicsit előbbrébb kezdeni, tehát a 24. fejezetnek a 42. versétől. Szeretném, ha átolvasnánk és átgondolnánk egy kicsit mélyebben ezt a történetet, mert sokan vagytok talán, akik talán kívülről is el tudnák mondani legalább a felét ennek a történetnek. De ahogy az este is megbeszéltük, sokszor azt látom problémának, hogy tudjuk kívülről a szöveget, de a mélységében nem látunk bele. Tegnap este arról beszéltünk a lábmosás történetéről. Az is egy olyan történet, amit minden negyedében hallunk, és valóban kívülről tudjuk, de amikor vége lett az órának, akkor talán megállapítottuk azt, hogy tanultunk. Tanultunk az alatt, az egy óra alatt egy kicsit a lelkiségét ennek a történetnek. Szeretném, ha ma is így tudnánk bezárni ezt az órát majd olyan dél körül, hogy tanultunk ebből a történetből. Na nézzük. Azt mondtam, hogy nézzünk előre. Nézzünk 2017-re. Nézzük, hogy mit üzen a Biblia számunkra. Azt mondja Jézus a 24. fejezet 42. versében, hogy vigyázzatok. Talán ez lehet egy olyan előremutató szlogen, ami keresztény életünkre, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, mert ha nem vagyunk elég éberek, akkor beleszünk csapva. Tudjuk az édeni történetet, amikor Éva elmondja a kígyónak szó szerint azt, amit az Isten mondott neki. És ismerjük a történetet, Éva belecsapva. A mai világban, amikor annyi információ és annyi besugárzás van felénk, akkor is ez egy fő szempont, ami keresztény életünkben, hogy vigyázzunk. Figyeljünk oda, hogy mit üzen az Isten. Szó szerint mit üzen az Isten. De haladjunk tovább. Azt mondja tovább, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön a ti uratok. Nem akarnám felolvasni ezt az egész történetet, inkább így versenként kielemezzük majd. Sanyi biztos emlékszel rá, amikor voltunk Tihanyba, a tihanyi perjelnél, Korzenszky Richard úrnál, vagy testvérnél, és vittük neki a Jézus élete című könyvet. És ő elmondta röviden azt, hogy ő ismeri az adventistákat valamilyen szinten, és azt mondjuk meg neki, mikor jön el Jézus. És ezt úgy egy kicsit vidáman és mosolyogva vettük, egy olyan beköszöntő dolognak, de valóban aztán átgondoltam én többször is már ezt a gondolatot, el kell gondolkodni rajta. Jó kérdés volt egy olyan embertől, aki egy olyan gondolkodó, mint ő. Azt mondja itt a Szentírás, hogy nem tudjuk, hogy mely órában jön el. És valóban, ez több helyen megerősíti az ige, hogy nem tudjuk, hogy mely órában jön el. De mégis azt mondja, hogy vigyázzatok, és készüljetek. Készen legyetek. És ugye itt Jézus tovább ecseteli a dolgokat, és ha megnézzük a 45. verstől a 47-ig, arról beszél az íge, hogy ki a bölcs és a hű szolga. Azt mondja, hogy az a hű szolga, aki a 45. versben, aki gondviselővé tőn az ő háza népén az Úr, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Mi is ez az eledel? Nem tudom, gondolkodtatok-e már rajta, hogyha Isten bennünket hű szolgaként akar tudni, akkor rám bízott valamit. Adott egy feladatot. És itt a Szentírás azt mondja, hogy kellő időben adja meg az eledelt az ő embertársainak. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi a kellő idő, és mi az eledel. A szombatiskolában beszéltünk, hogy jó barátainak a szava lehetett volna aranyalma ezüst tányéron. De nem az volt. Nem volt a kellő helyzetnek megfelelő az a vigasztaló szó, amit ők szerettek volna jobbnak vigasztalásként adni. Most itt a kellő időre kell odafigyelnünk. A kellő idő az ma van. És az eledel, mi az eledel? Hogy gondoljátok, hogy mi az eledel? Isten igéje a kellő eledel. Azt mondjátok. Én egy kicsit máshogy fogalmaznám. A kellő eledel szerintem az, amire a másik embernek szüksége van. Nem? Azt adjuk a másiknak, amire szüksége van. Mert ha Isten igéjét szóljuk a másik embernek most, nem biztos, hogy szüksége van rá. Én mindenképpen azt mondanám, hogy azt adjuk az embereknek, amit kérnek tőlünk. Aztán lépjünk tovább. Hogyha ezt végezzük, ezt a munkát, akkor Jézus fog adni egy fizetséget. Azt mondja itt az íge, a 47. versben, bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Az a szolga, aki azt a munkát végzi, amit az Isten rábízott, akkor ő egy jutalmat fog kapni. Egy magasabb munkakörbe léphet. Mert a gazda minden javát rá fogja bízni. Ki fogja őt tüntetni valamivel. Aztán, ha tovább olvassuk ezt a részt, akkor ez arról szól tovább, hogy a gonosz szolga mit tesz. Szembeállítja a hű szolgát a gonosz szolgával a történet. Azt mondja a 49. vers, de talán még a 48-at is ide olvasnám, a 48-nak a felét, azt mondja a gonosz szolga, hogy halogatja még az Uram az eljövetelt. Ráérünk még. Nem kell még foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Sőt, a 49-ben azt mondja, hogy szolgatársait verni kezdé, és a részegekkel pedig enni és inni kezdé. mit is jelent az, hogy az ő szolgatársait várni kezdi? Kicsit megbolygatjuk ezt a dolgot, akkor, és a mélyére próbálunk menni, akkor ez nem csak arról szól, hogy felpofozza a másikat, hanem szembeáll vele, viszálykodást kelt. Nem tudunk együtt gondolkodni a másikkal. És ha te nem úgy gondolkodsz, ahogy én, akkor már nem szeretlek téged. Akkor már ellenségeskedés van közöttünk. Tehát egy olyan belső feszültségről szól ez, ami a szolgatársak között van, ami nem megfelelő. Aztán itt az együtt evés és az együtt ivás és a részegeskedés. Mennyi olyan dolog van, ami mennyi olyan bibliai szöveg van, ami elmondja nekünk azt, hogy mi a részegeskedés. Ugye a más egyházok benyomása, behatása, annak a megengedése az én lelkembe, az én gyülekezetembe való behozás, ami azokat a bizonyos szüzeket és azokat a tisztákat tisztává teszi, annak, illetve tisztátalanná teszi annak a beengedése a közösségünkbe. Ez is jelentheti a részegeskedést. És ugye itt az 50. versben szintén rámutat Jézus arra, hogy ezt a szolgát megjutalmazzák az ő cselekedetei által. Azt mondja, hogy eljő a szolgának az ura azon a napon, amikor ő azt nem várja. Hiszen azt látjuk itt a 48. versben, hogy azt mondja, hogy hát még halogatja az én uram a jövetelt, tehát ebből azt következtethetjük ki, hogy nem várja az ő urát. És itt azt olvasjuk, hogy ketté vágatja őt. Megint egy olyan érdekes fogalmazás, hogy mi is az, hogy ketté vágatja őt. Egy olyan úrról van szó, aki megöli a szolgáit. Vagy ezt úgy kell értenünk, hogy megítéli ezt a szolgát. Elválasztja belőle a jót és a rosszat. Úgy gondolom, hogy ezen is el kell gondolkodnunk. Nem akarnám a választ megadni rá. Lehet, hogy én se tudom. De gondolkodjunk el rajta. Mit is jelent az ítélet? A jó szolgának és a gonosz szolgának. És most térnék rá itt a 25. fejezetben a 10 szűz példázatára, amit valóban nagyon sokan ismerünk, illetve talán minden ismerünk, nagyon sokat hallottuk. Ugye van 5 okos szűz, és 5 balga szűz, vagy buta, ahogy itt a, hogy mondja a Szentírás. Bolond. A 2. versben. Ja, tudjuk azt, hogy mi a különbség a kettő között. Miért lehet valaki okos, és miért lehet valaki balga? Ismerjük azt, hogy ez azért van és azért lehetséges, mert az egyiküknek volt olajuk, a másikuknak nem volt olajuk. Valamennyiüknek volt olajuk, mert világított a lámpájuk. Csak az egyik, tehát az ötnek nem volt tartalékolaja. Mit is jelent az, hogy tartalék? Akik régen óta autót vezetnek, tudtuk azt annak idején, amikor még nem volt ilyen sűrűn benzinkút, hogyha az ember hosszabb útra elindult, akkor tett egy tartalékkannát az autójába, amiben volt benzin, mert sose lehet tudni, hogy hol fogy el. Sőt, mi trabantosoknak még nem is volt üzemanyagszintjelzője. A trabantba, mint most az autókba, nem tudtuk. Megálltunk az útszélén, betettük a mérőpálcát, még van 5 liter, még mehetünk. De ott volt a kanna, biztosítéképpen, ha elfogy, akkor tudjunk tölteni. Már ez is egy okosságra utal annak az embernek, akinek volt az autójába tartalékkanna. Na most itt ennek az öt balgának nem volt tartalékja. Aztán mi az olaj? Megtanultuk, hogy az olaj azt szent lelket jelképezi. Szeretném, ha egy kicsit megvizsgálnák olyan szempontból, hogy az olaj az a világításhoz szükséges eszköz. Ugye? Egy olyan közvetítő anyag, amit elégetünk, és az világít egy kis kanócnak a végén, ott ég. Na most, ezek a 10 szűzleányka kiment, hogy várják a vőlegényt. Egy darabig világított a lámpájuk, amíg volt olajuk. De annak az ötnek elaludt a lámpája, mert elfogyott az olaja. Nem volt meg ez a közvetítő eszköz, ami az ő igazi mi voltukat képviselte volna. Mert ők azért mentek ki, hogy várjanak és fényt árasszanak a sötétségbe, az éjszakába. És tudjuk a történetből, hogy várakozni kellett. És a várakozásnál megvan annak a veszélye, az esti, az éjszakai várakozásnak, hogy elalszik az ember. Még az éjjeli őr is elalszik. Akit fizetnek azért, hogy maradjon fönt. Ők mind a 10 elaludtak. Aközbe, hogy világítottak. Mert világosság volt a lámpák körül. Elaludtak mind a 10. Itt meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, hogy alvás. Hogy lehet nyitott szemmel aludni? Hogy lehet úgy aludni, hogy fizikailag nem alszom, de lelkileg alszom? Ez is egy olyan gondolat, amin el kell gondolkodni. El kell gondolkodni 2017-re előre nézve, hogy mennyit aludtam én 16-ban, hogy éltem a hívő életemet nyitott szemmel alva, és hogy szeretném élni 17-ben. Ezek a kérdések és ezek a rövid válaszok, ezek mind arra szeretném, hogy indítsanak benneteket, hogy mérlegeljünk. Gondolkodjunk. Mert az, hogy lezárunk egy évet, ami keresztény életünkből, lezárunk egy olyan évet, ami azzal telik, hogy várjuk Jézust, és nézzünk előre a következő évre, hogy ne ugyanilyen szinten, és ne ugyanígy várjuk Jézust 17-ben, ahogy vártuk 16-ban. Tehát aludtak a szűzek. Aludtak azok, akik nem fertőztették meg magukat más egyházak tanításával. Akik várták Jézust, fénnyel várták. És mégis elaludtak. De jön az ébresztő. Jön éjfélkor az ébresztő. 6. vers azt mondja, hogy kiáltás jön. Imé jön a vőlegény. Jön Jézus. Jönnek a figyelmeztetések, amiket kapunk mi is naponta, hetente, negyedévente. Hogy ébredjetek fel. És azt olvassuk a 7. versben, hogy akkor felkelnek mindazok a szüzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. Mit jelent elkészíteni a lámpást? Mi is a lámpás? Az előbb megbeszéltük, hogy mi az olaj. Ugye? De mi a lámpás? Mibe kell beletölteni az olajat, hogy az világítson? Mik vagyunk a lámpások, nem? Mi vagyunk a lámpások? Ami egész keresztény valónk, ami fizikális és lelki testünk. Ebbe kell az olaj. Ebbe kell az az eszköz, amit használnunk kell ahhoz, hogy világítani tudjunk. És mind a tizen felkészítik az ő lámpásaikat. De rádöbbennek azok az emberek, akiknek kevés az olajuk, hogy nem tudnak világítani. Nincs lehetőség arra, hogy világítsanak tovább. És mit tesznek? Oda mennek a többiekhez, és azt mondják nekik, hogy adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialudtak. Szeretnének tovább világítani ezek az öten, de nem tudnak. Rádöbbennek arra, hogy itt a vég. És mit látunk, mit hallunk a 9. versben a másik öttől? Érdekes a válasz. Azt mondanánk, hogy hát ezek jó keresztény emberek, és nem adnak a többieknek, amiük van abból. Hát miért nem adnak? Jézus azt tanítja, ha van kettőd, akkor adod az egyiket a másiknak. És ezek azt mondják, hogy nem tudunk adni. És milyen érdekes a válasz. Azt mondják, hogy netán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Ugye? De első hallatra azt mondja az ember, hogy megmagyarázzák azt a helyzetet, hogy ők miért nem akarnak adni. És mi azzal próbáljuk ezt magyarázni, ezt a helyzetet, hogy nem tudnak adni. Mert abból a szent lélekből, amit én magamévá tettem eddig, abból nem tudok neked adni. És mit mondanak? Segíteni akarnak nekik. És elmondják azt, hogy menjetek el az árusokhoz. Vegyetek tőlük szent lelket. Vegyetek olajat, amivel majd tudtok világítani. És mit mondanak ezek a balgák? Jó, elmegyünk. És elmentek. És itt meg kell vizsgálnunk azt, hogy honnan lehet szent lelket szerezni. Hogyan lehet világító olajat szerezni? Kitől lehet ezt megvenni? Van olyan árus, aki ezt árulja? És ez az öt bolond szűz, akit bolondnak hív a Szentírás, elmegy és keres ilyen helyet. Nem érdekes? Elmennek és dolgoznak, hogy tudjanak szerezni, tudják, hova kell menni. Ki tud szent lelket adni az embernek? Ki tud olyan erőt adni nekünk, elhívottaknak, ami által világítani tudunk tovább? El kell menni ennek az öt embernek Jézushoz. El kell menni az Istenhez. El kell menni az ember társaikhoz, akiknek segítenek, akikért dolgoznak, hogy kapjanak szent lelket. Kapjanak olajat, hogy tudjanak tovább világítani. És ők elmennek. Elmennek hosszas imádkozások és kemény küzdelmek után, és megszerzik ezt az olajat. És visszajönnek. Visszajönnek a vőlegény várására. És mit tapasztalnak? A vőlegény megjött, az okosak bemennek a vőlegénnyel együtt, az ünneplő házba, a vacsorára, a vőlegény mennyegzői vacsorájára, és az öt balga kívül marad. Pedig azt láthatjuk, hogy egész idáig dolgoztak. Egész idáig azon voltak, hogy ők is megfeleljenek. Ők is elvégezzék azt a munkát, amit rájuk bízott Isten. Azt olvassuk, hogy bezárják az ajtót. Hol olvasunk még ilyet, hogy bezárják az ajtót? Igen, én egy kicsit előbbrébb gondoltam. Ez az. Én is erre gondoltam. Együtt gondolkodunk, barátom. Bezáradik a bárka ajtaja. Ki zárja be? Isten zárja be. Ezt az ajtót ki zárja be? Isten bezárja ezt az ajtót. De egy érdekes dolog van, amit megfigyelünk. Bezárja Isten ezt az ajtót, és ott marad az ajtón belül. Mert amikor bezörget ez az öt balga, akkor rögtön szól. Az ajtón belülről szól. Az Úr. Az Isten a szívén viseli azoknak a helyzetét is, azoknak az életét is, akik kívül maradnak az ajtón. Mert ugye azt olvassuk a Szentírásba, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvösségre jusson. Az Isten, amikor bezárja az ajtót, ő akkor is azt szeretné, még akkor is azt szeretné, hogy minden ember üdvösségre jusson. Amikor bezárta a bárka ajtaját, lehet, hogy sírt az Isten. Úgy, ahogy Jeruzsálem felett sírt. És elmondta ott a bárka mellett is, hogy én össze akaratlak gyűjteni benneteket. Mert én szeretlek benneteket is. De ti nem akartátok. Ti nem akartatok beszállni a bárkába. Ti nem akartatok eljönni a mennyegzői vacsorára. Találtatok kifogást. Én megnősültem. Én ökröt vettem. Ezt tettem, azt tettem. Ha te mész, barátom, menj ki, légy szíves. De én most nem tudok el. Ez az öt balga elment. És szembe találkozott a bezárt ajtóval. És mit mondanak, mikor bezörgetnek az ajtón? Uram! Mi Urunk, Istenünk, nyisd ki az ajtót. Beszeretnénk menni. És jön a nagy válasz. Elgondoltam azt, hogy milyen szívvel mondja majd Jézus ezt a választ ezeknek az embereknek. Az ő szeretett szíve hogy válaszol ezeknek az embereknek? Tud mást mondani? Tudna mást mondani Jézus ezeknek az embereknek? Akik végezték a dolgukat abban a tudatban, hogy Isten munkáját végzik. Abban a tudatban, hogy ők az Istent szolgálják. És azt mondja nekik Jézus, hogy nem ismerlek benneteket. Ez egy rettenetes helyzet. De ezt kell, hogy mondja. Én itt kiírtam két bibliai idézetet. Lukács 13:25-27-et. Ami 13:25. Amik ugyanezt a történetet dolgozzák fel, csak máshogy fogalmaz. És itt egy kicsit bővebben elmondják Lukácsnál, vagy Lukács bővebben elmondja, hogy mit mondanak ezek az emberek, akik kívül maradtak az ajtón. És mit válaszol nekik Jézus. Hogy a te előtted ettünk, ittunk, a mi utcáinkon tanítottál. Mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok. Az emberek úgy gondolják, hogy az emberek be vannak csapva, és ők úgy gondolják, hogy az Isten nevében teszik a dolgokat. De nincs meg az a kapcsolat Jézussal, nincs meg az a szoros együttlét Jézussal, ami által Jézus azt tudná mondani nekik, hogy ismerlek benneteket. Voltak közös tapasztalataink, voltak közös munkáink, és ezáltal megismertük egymást. Imádkoztatok, beszélgettünk, ugye? Van olyan ígéretünk, hogy az igazaknak kenyerük és vízük nem fogy el, a legnehezebb időkben sem. Vajon miért? Mert olyan lesz a kapcsolatuk az Istennel. Tudják azt, hogy azt a kenyeret és a vizet csak ő tudja megadni. Ezért az imádságuk csak felé fog szállni. Csak tőlük, tőle fognak kérni. És ezért egy olyan kapcsolat alakul ki közöttük, ami azt fogja mondani, ami által azt fogja mondani Jézus, hogy ismerlek benneteket. De ezek az emberek nem így éltek. Végezték a munkájukat. Próbáltak Istennek szolgálni. De talán azt sem tudták, hogy ki az Isten. Igen, ha elfogy az olaj, ha kimerülnek a tartalékok, akkor nem tudunk világítani. Azokból a tapasztalatokból, amik történtek velünk 5 éve, 10 éve, azokból nem tudunk világítani. Ami tapasztalataink, ami olajunk gyűjtése, az napi szinten meg kell, hogy legyen. Az elkövetkezendő évben próbáljuk meg úgy élni a mi hitünket, hogy tudjunk olajat gyűjteni. Tudjunk tapasztalatokat szerezni az Istennel, és ezáltal még inkább tudjunk világítani. Legyen ez a mi célunk az elkövetkezendő évre, hogy még szorosabbá tegyük ezt a kapcsolatot. És próbáljunk meg olyan életet élni, hogy ne legyen a mi életünkben az a rövid szakasz, ami volt az 5 balgának az életében. Hisz ha belegondolunk, egy rövid időszak volt, amíg nem égett a lámpájuk. Egy olyan rövidke kis idő, ami elég volt ahhoz, hogy kívül maradjanak. Tehát nagyon sok olyan ígéretet hallunk, ami azt mondja számunkra, hogy már nem sok idő van, hogy Jézus visszajöjjön. És ha ezt a kis rövid időszakot nem tudjuk úgy átélni, úgy megélni, hogy még szorosabbá tegyük Jézussal a kapcsolatunkat, akkor kívül maradhatunk az ajtón. És ez nagyon szomorú dolog lenne Jézus számára is, és a mi számunkra is. Jézus kitárná az ajtót. Én úgy gondolom, én úgy ismerem őt, hogy ő kitárná az ajtót, és szeretne valamennyünket, és valamennyi embertársunkat behívni, és bevezetni azon az ajtón. De neki be kell zárni az ajtót. Úgy, ahogy a bárka ajtaját bezárta, úgy neki azt az ajtót is be kell zárni, ahol az ő mennyegzői vacsoráját el fogja fogyasztani azokkal, akik méltók arra, hogy részt vegyenek a vacsorán. Én arra szeretnélek bíztatni, és segíteni az én imádságommal benneteket, hogy valóban erre törekedjünk, hogy méltók lehessünk a bárány mennyegzői vacsorájára, és bemehessünk a kapukon, ahogy a Szentírás mondja. Amen.